Hát délelőtt, ma délelőtt Ábrahámról beszéltünk, az ő hegymenetéről, az életének az egyik legnehezebb hegymenetéről, és arról, hogy mégis ott értette meg igazából az Isten szívét, ott került az Isten szívéhez nagyon közel, amikor felvitte a fiát, Izsákot a Mória hegyére, és most egy másik emberről szeretnénk nektek ma szólni délután. Egy olyan ember, akinek elméletileg nem kellett volna életben maradnia. Egy nagyon furcsa időszakban született ő, amikor az volt a király parancs és rendelet, egyrészt, hogy a zsidó fiúgyerekeket öljék meg az egyiptomi bábák. De ők félték az Istent, és azt hazudták a fáraónak, hogy mire odaérünk, addigra a zsidó nők, annyira stramb nők, hogy megszülik a gyerekeiket is. És aztán utána a fáraó rájött a huncutság, és aztán szigorított a rendeleten, és azt mondta, hogy na, hát akkor más lesz a szabály, ha fiúgyerek születik egy családba, közben le kell dobni a Nílusba. És hát nyilvánvaló, hogy miért kellett oda dobni. Tehát neki elvileg nem kellett volna létezni a Mózesnek. És hadd, én nem ismerlek benneteket, már néhány utokat ismerek, de hogy hadd szóljak nektek az Isten életigenléséről, hogy ez mennyire fontos, hogy Isten igen mondott ránk a teremtésben, aztán igen mondott rád, amikor megfogantál az anyukád méhében, aztán igen mondott rád, amikor megszülettél, és igen mondott ránk a kereszten. Ez az Istennek három hatalmas életigenlése. És amikor ezt a három életigenlést megérted, akkor tudsz igazán teljes életet élni. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan emberrel lehet találkozni, aki azt mondja, hogy hát engem a szüleim nem akartak. Biztos találkoztál ilyen emberrel, nem? Vagy én besikerültem, vagy azt mondták, hogy baleset. Vagy szoktak ennél sokat csúnyábbat mondani, inkább nem hozom én ezeket a... Annyi mindent hallottam már emberektől, hogy ő miért létezik. És olyan döbbenetes, amikor elhiszi valaki, hogy teljesen mindegy, hogy fogantam. Kolozsváron volt egy nehéz súlyemelő fiú, aki megtért, junior bajnok volt, második bajnok volt, bocsánat, Romániában, és ő elmondta nekem, hogy a nagymamája, az ő anyukája úgy született, hogy egy bocsánat, itt most nincsenek gyerek, egy orosz katona megerőszakolt a nagymamája. És az anyuk, előbb megtért a Marci, aztán megtért az anyukája, aztán megtért a nagymamája. És azt kell mondjam nektek, hogy én nyomát nem láttam a traumának az életükbe, miután el tudták fogadni az Isten életigenlését. Tehát a Marci anyuk egy olyan kedves, csupa szívasszony volt, és mondhatta volna azt, hogy ő aztán tényleg baleset, nem? Sőt, egy tragédia. Háborús bűn. Értitek? És valami döbbenetes volt az Isten kegyelme. Miért? Mert el tudták fogadni az Isten életigenlését, nem? Van egy gyülekezetben egy család, 5 saját gyerekük van, és van egy kis lovas tanyájuk, és ott nyaraltattak árva gyerekeket, a Győri Gáborik. És oda került ebbe a táborban 4 árva fiú, mind a 4-en tesók. És azt mondja Gábor, amikor a legnagyobbikat az ölébe vette, ő volt a kiskamasz, azt érezte, hogy a testé így remeg egész testében, és azt, hogy megöleli, ez a remegés úgy kienged. És akkor azt mondja, akkor észre Isten szólt hozzá, hogy ezt a 4 fiút örökbe kell fogadni. Befogadták ezt a 4 fiút, nem volt, hogy mondjam, fáklyás menet az életük, azt elárulom nektek, azért volt ott magasságmélység, de nemrég volt ennek a fiúnak az esküvője. Az életem legboldogabb jegyes gondozását nekik tartottam, ennek a fiúnak, meg a mennyasszonyának. És amikor elmondta azt nekem, hogy mit jelent számára az Isten szeretet, hogy őt befogadta ez a család, és hogy ismertem meg Isten kegyelmét. És akkor mesélt nekem arról, hogy a kicsi fiú volt, ilyen emlékei vannak, hogy van egy alkoholista apa, akitől menekülnek ki az erdőbe, mert anyát veri. Azt ez a családtól elvették az összes gyereket, több mint 10 gyereket, és akkor elmondta azt nekem, amikor bekerültem az árvaházba, akkor azt értem meg, hogy meg kell védjem a tesóimat. És ott farkas törvények vannak, és ott sokszor megverték őt. És arról beszéltünk, mikor átélt az Isten szeretét, amikor Gábor az ölébe vette, és bekerült ebbe a családba, hogyan élte át az Isten életigenlését. Ez azért nagyon fontos, mert a Mózesre Isten igen mondott. Ha valaki az Isten igen mond, akkor nincs apelláta, ugye? itt vagy, élsz, az Isten igen mondott rád. Igen mondott rád, és ezt el kell fogadni, és az Isten igen mondott rád, akkor tök mindegy, hogy vízből húztak ki, messze jelente neve elejtak, hogy vízből kihúzott, ugye, és azért az Istennek van humora, hogy pont az a család nevelt, akitől majd kiszabadította Izrael népét, azért Istennek vannak ilyen húzásai, és pont egy ilyen gyerek által, akinek nem kéne élni. A Kovács Géza bácsi mondta azt nekem, hogy ő az elődön volt Kecskemét, azt kell tudni róla, Géza bácsi, hogy ő az egyik legáldottabb lelkipásztor volt a baptista belkékben Magyarországon, amerre ment mindig ébredés volt. Emiatt többször elvették a lelki igazolványát. Utána elkezdett utazni, azt mondták, visszaadjuk az igazolványt, csak ne utazd már, mert mész, mindent élnek meg az ember. Akkor visszakapta az igazolványt, de akkor nem utazhatott. A fiát ismerted a Géza bácsinak. És ő azt hiszem, hogy 7. vagy 8. gyerekén született, tehát nem vár gyerek volt. És akkor megszületett, azt mondta az anyukája, uram, ha már adtad, akkor legyen a tiéd. Akkor legyen a tiéd. És több ezer ember megtérésében használta őt az Isten. Ha már adtad, legyen a tiéd. Ezt azért mondom el nektek, mert ez annyira fontos, a gyülekezet, amikor gondolkoz az életedről, ha Isten igen mondott rá, akkor van terve veled. És a Mózes történetében ez nagyon fontos hegymenetében, mert itt több dolgot fogunk megnézni, és készek vagytok olvasni? Minden előtt? Akkor vágjunk veled előtte. Kérünk állást. Uram, köszönöm neked az én testvéremet. Köszönöm, hogy ide szánták az energiájukat. Van, aki egész messziről kész volt ide jönni. Csak kérlek, Uram, hogy ne legyen hiából is értelmetlen az ideutazásuk, Uram. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk, hajolj le hozzánk, és beszélgess velünk. Amen. Hát akkor valaki. Ja, mielőtt kezdenénk. Ez a 40 plusz 40 plusz 40. Érdekes Mózes életében, hogy van az első 40 év, amikor Isten megengedi azt, hogy annak a kornak a legmagasabb műveltségét tanulmányozza. Ha Alexandriai könyvtárról hallottatok, meg sok mindenről gondolom. Tehát, hogy azért nem akárhol élt Mózes, mert nem akárhol tanulhatott ő az első 40 évében. És ez volt az időszak, amikor ismeretet, tudást halmozott fel, vagy szakmai tudást. Aztán következett másik 40 év, amikor Isten a jellemén dolgozott, amikor elvezett oda, hogy nem tudok semmit. Az elején azt hitt, hogy mindent tud. Mindent jobban tud mindenkinek. Aztán a juhok farka mellett 40 évig a csillagos ég alatt beduini pásztorként jönni-menni, az nem egy... Az egy sok terápia volt, nem? Egyiptomi királyi palotából kikerül a juhok mellé 40 évig, az egy igazi sok terápia. És azt tapasztalom, hogy valahogy a Jóisten mindannyiunkat bevezet. Tehát mielőtt elkezdne használni, bevezet ilyen helyekre. És aztán jön a 40 évi szolgálat, ennyit csak így bevezetésként, és akkor kezdjük az elhívás hegyével, jó Mózes életében, mert valaki kezdje olvasni.
Mózes pedig Mósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait terelte. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, Hórebhoz. Itt megjelent az Úr angyala, vízlámjának egy csipkebakor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor.
De érdekes, hogy egyszer túllépte határt, de tovább ment a juhokkal, és eljutott egy hegyhez. Eljutott az Isten hegyhez, a Hórebhez. És akkor látott egy érdekes jelenséget, nem? Nem értette, hogy hogy éghet valami, úgyhogy nincs gyúanyag. Azért te is csodálkozni, hogy dübörög a kazánod, és 0 forintos a gázszámlád. 25 fok van a lakásban, és ég a tűz, és 0 forint számla. Ki jönne a gázművek? Magyarországon biztos kijönne, megjönnék, hogy mi történik, hogy 0 forintos a gázszámlád. Tehát, hogy ez az egész helyzet Mózes életében. Nézzük a folytatást.
Még volt egy pár...
Bocsánat.
Jó.
Nem engedtem, hogy végigolvassam.
Igen.
Ilyen.
Akkor Mózes ezt mondta magában. Oda megyek és megnézem ezt a napcsodát. Miért te végigolvassam?
Igen.
Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten akkor azt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sem odat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rá fogkezdeni az Isten. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásokat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmat.
Mielőtt tovább lépnénk, azért nem tudok elszakadni, hogy egy gyülekezetnek a szolgálati éve kezdődik, hogy nem tudom, mennyit szoktatok imádkozni a gyülekezetért, vagy mik azok a szükségletek, amiért kiálltotok Isten, Uram, jöjj és cselekedj. És nekem olyan nagy bátorítás ez, hogy Isten azt mondja, hogy megláttam népem nyomorúságát, meghallgattam segélykiáltásukat, menjünk tovább.
El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, perizzi, a hívvi és a jebuszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sajnálgatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz. Vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldem.
Igen.
Amikor kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az Istennek.
Igen, ennyit olvasunk fel a történetből, és ez az elhívás hegye Mózes életében, a Hórep hegy, ahol egy égő csütkebokorból beszélgetett vele Isten. És valahogy az a vágyam és a célom, hogy a következőkben megerősödj az elhívásodban, amit Istentől kaptál, vagy lehet, hogy Isten itt akar neked elhívást adni valamilyen szolgálatra. Érdekes, nem olvastuk fel az egész szakaszt, mert nagyon sok lenne, hogy Mózes azért tiltakozik, és ezek a tiltakozások jogosak. Az első, ami miatt tiltakozik, hogy ismeri belülről az egyiptomi udvart, a király udvart, ismeri a berendezkedését, a logikáját a fáraónak, ismeri a hadseregét, ismeri Egyiptom haderejét, és hát azért elég mulatságos, mondjuk egy bottal megjelenni, nem? Tudom, hogy hanyatlik az USA, de bemenni a Kapitóliumba egy bottal, vagy mit tudom én, és megfenyegetni.
Előfordult.
És azt mondta, hogy tehát, hogy azért Mózes tudatában volt, hogy mi van ott, és szerintem azt mondta, Uram, csak ezt ne. Ne csinálj belőlem hülyét, vagy ne tegyél nevetség tárgyává. A másik tiltakozás, ismerem a népedet, Uram. Hát ők köptek be, nem? Azért ez nem egy kellemes dolog, hogy előbb megölsz egy egyiptomit, hogy megszabadítsd a népedet, utána meg az, aki látott téged, az bejelent. Neki azért kellett elmenekülni Egyiptomból, mert a saját népe följelentette. És ismerte a fáraót, ismerte azért high-tech hadsereggel rendelkezett abban a korban, egy nagy hatalom volt, az akkori civilizációs, katonai, gazdasági nagy hatalom volt, és ismerte ezt a népet, Uram. Olyan sok vonzót nem látok benne ebben a történet. Nem? És a harmadik a legnehezebb, mikor ismered magad, nem? Nem ez a legnehezebb? Nekem ez a legnehezebb. Ezt nehéz, mert magamat ismerem. Mennyire gyarló vagyok, mennyire törékeny, mennyire, és tudnám sorolni, mennyi hibám van. Miért, Uram? A legnehezebb az, hogy mégiscsak egy gyilkos szökevény vagyok. Hát nekem erre nincs morális, meg erkölcsi alapom. Miért? Miért? És a negyedik évtan legnehezebb, amikor Isten hív téged a szolgálatra, ugyanam én ott még már levitéz lettem. Én egyszer már akartam kihozni ezt a népet, nem? Nagyon tudtam, hogy mit kell csinálni. Azt hittem, hogy tudom. És most könyörgöm, ne küldj vissza a kudarcom helyszínére. Ez a legnehezebb. Amikor például Péter apostol egész éjszaka szűrte a tavat, emlékeztek? Egész éjszaka szűrte a tavat. És biztos ökológiailag jót tett, a munkája a Genezáret tónak, de azt mondja, hogy ezt csináltam egészért, könyörgöm. Ráadásul van egy törvényszerűség, hogy a nappal a halak lemennek a tenger mélyére. Éjszaka szoktak fejnazni, szoktak éjszaka kimenni halászni, akkor jönnek föl, hogy hűl a tenger leveg, és akkor jönnek föl. Azt mondja, csak most nem. És azt mondja, Jézus, oda fogunk visszamenni, ahol nem fogtál semmi. És elközt mondjam nektek, hogy van ilyen az ember életében, hogy sokszor azért nem akar engedelmeskedni Isten hívásának, mert volt bukta, mert levitézleti, mert úgy érezte, hogy már próbáltam, és úgy érzett, hogy nem. Ezek ilyen tiltakozások, és én nem tudom, hogy vagytok mai, de úgy szeretnék meg benneteket bíztatni, hogy bármilyen tiltakozás van benned, a kulcs nem ez. Nem ez a fontos, a legfontosabb kérdés, hogy ki a fáradó. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy most milyen állapotban a gyülekezet. Azért az a rabszolga lélek, az nehezen ment ki belőlük, nem? 40 év is kevés volt, hogy megszabadul. A rabszolga szellemiségtől megszabadulnak. Az, hogy mi hozták ki, maradtunk pont, dögöltünk pont meg, mit tudom én. Ez a rabszolga lélek, ez könnyebb kijönni Egyiptomban, mint ebből a lelkületből megszabadulni. És ez se probléma az Istennek. Az se probléma, hogy ismered magad. És az se probléma, hogy vissza kell menni a kudarcait helyszínére. Tudom, hogy emberleg ez nagyon nehéz, és mi szeretünk volna elmenekülni. Ez egy, megfigyelte Magyarországon, ez úgy szokott működni. Összerúgja a port a gyülekezet és a pásztor megy tovább. Akkor hívnak az úrnak egy másik nagy áldott szolgáját, tudod? Az is összerúgja a port, az is megy tovább. De megtanultam valamit Kecskeméten, hogyha együtt bászunk ki abból a gödörbe, amiben belementünk, arra kapcsolatunk egy másik szintre emelkedünk. Én mentem gödörbe Kecskeméten, vittem gödörbe a gyülekezetet, de amikor kijöttünk a gödörből, valahogy olyan bizalmi tőke alakult ki, ami azelőtt nem volt. És azt mondom akkor, hogy kalapkabát megyek tovább, én viszem tovább a sebeimet, és maradnak az elvaratlan szálak, nem? És akkor hiába várjuk nagy csinadratával, fúró zenekarra az új pásztort, nem fog működni a dolog. És ez a baj, ez a áldó menekülés, hogy megcsináljuk valami problémát, csak menekülünk tovább, ebből még olyan nagyon jó dolgok nem származtak. Úgyhogy én arra biztatok lehetek, hogy vállaljátok be a nehezebb útat, hogyha úgy érzed, hogy valamit csináltál és kudarcos lett, ne félj. Ma az Isten meg akar téged szólítani. Hogy tiltakozod, az Isten szeret és van terve veled. Miért? Mert Mózes egy valakit nem ismer csak. Ismeri magát, ismeri Egyiptomot, ismeri a fáraót, ismeri az én népét, ismeri a kudarcait, egy valakit nem ismer, Isten. Őt nem ismer. Istenképpen, amikor Isten hív téged a szolgálatára, akkor ezt mindig azért teszi, mert ki akarja magát jelenteni neked. Be akar mutatkozni egy egészen más oldalról. És ez a Péter, aki nem fogott semmit, utána megtelt a hálója. Majd pünköskor meg átélte azt, hogy megtelt az a másik háló is, amiből ugyanúgy úgy volt, hogy nem, akkor megyek vissza halászni, nekem nem megy az ember halászat. Hagyjuk a csodálom, menjünk el. Isten nem mondott le Péterről, nem mondott le Mózesről, és nem mondott le rólad. Amen? Mert megint kicsit szurkolok itt a presbitereknek, szeretnék egy kicsit tüzet rakni alátok, hogy az Isten szeret benneteket, terv van veletek, és lehet, hogy visszanéztek, jaj, nekem is van, csak fogom a fejem. Visszanézek az elmúlt közel 30 év, Istenem, mi mindent összehordtam én a szószékről. Az Isten kegyelmes volt. Mi azon gondolkozom, mihez kellett nagyobb kegyelem? Hogy süketté tegye a hallgatókat, hogy ezt ne hallják meg a hülyeség? Érted? Hát az ingetéseim azok olyanok, mint a hal. A szálkát ki kell köpni, a hús le kell nyelni. És néha sok a szálka és kevés a hús. De remélem, hogy ma lesz egy kis hús is. De hogy annyira szeretlek benneteket bátorítani, hogy az Istennek ez nem akadály. Édes, ezt mondtam ott, és jöttek. Jaj, neki hozzá szólt az úr. Nemrég Kárpátalján voltam, és akkor kezdték mondani, jaj, de nagyon hálás. Mondom, Hát ne haragudj, én nem szoktam dicsérni, hogy zengeni a postásnak, ez mert beletalált a postaládába a politikon. Ugye, aj, de ügyesen dobtál bele, de fantasztikus van. Tehát, hogy ne, nem kell meghatódni magunktól, hanem egyszerűen tegyük a dolgunkat. De Isten ki akarja magát jelenteni nekünk ebben a helyzetben? Olvassa valaki ezt az igényt.
De Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd ezt mondta, így szólj Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre.
Vagy az örök létező, az örök jelen, nincs kezdete, nincs vége. A zsidók ezt úgy mondják, hogy az örök kívánó. Szép ez a... Okay, az örökkévaló. Ez a legáltalánosabb kifejezésük Istenre is. És azt mondja az Úr, hogy amikor majd ott leszek veled, majd megtudod, hogy ki vagyok. Majd amikor jön a 10 csapás, ketté nyílik a tenger, majd megtudod, hogy ki vagyok. De el kell indulni. El kell indulnod, és meg fogod tudni, ki vagyok. És igen, lehet, hogy furcsájátok, én féltem ide jönni, nem azért. Komolyan mondom. Elmondom, hogy én féltem. Mondom, Uram, mit tudjak én mondjaknak az embereknek? Ott élnek Svájcban. Mi? Az Úr azt mondta, de én vagyok. A problémák mindent ugyanazok. Azt rájöttem, hogy nem. Nincs specifikus pálci bűn, meg magyarországi bűn, meg probléma.
Svájc is volt.
Tessék? Igen. A problémák ugyanazok. Ő van, ő létezik. És olyan jó lenne ezt így elhinni az Istennek. Mindig szeretünk magyarázkodni, hogy de... Ne, nincs de. Nincs de. Isten ugyanaz. És ő élő Isten. Ő jelen van. Ő létezik és cselekszik. Menjünk tovább. Van egy másik hegy Mózes életében, a kijelentés hegye. Valaki olvas ezt az égét. Most sokat olvasok, bocsánat.
Az egész sínai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. A kürdzengés egyre csak erősödött. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes pedig fölment. Az Úr ezt mondta Mózesnek, menj le, és figyelmeztesd a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, különben sokan elesnek közülük.
Csodálmest az embert, mennyit futkorászott le meg fel egy ültet. Tehát, hogy milyen kondia lehetett neki. És itt még csak 80 alsó hangon, de az se egy túl agyacsonykor. Fölmegy, akkor mire fölmegy, menj már le. Mondd nekik, hogy ne jönnek közül, akkor megint fölmegy, akkor átveszi a kijelentéstábláit. De a lényeg az, hogy ez a kijelentés hegye, ahol Isten beszél, ahol megszólít téged, és azt kell mondjam nektek, hogy ez idő kell. Én azt látom, hogy ma egy nagy probléma és nagy kísértés, nekem elmondom őszintén, a lelkipásztorok nagy kísértése, hogy mindig igehirdető szemével olvassák az égét. Nem? Hogy milyen üzenetet kaphatunk belőle, nem? Amit továbbadni. És aztán Chambers mondja, hogy az égetők nagy bűne, hogy hamar továbbadják az üzenetet, mielőtt még meg tudnák élni. És a megért égének van ereje. És ez egy hegymenet. A legnehezebb a karácsonyi húsvét, nem? Mert az gyakran megismétlődik, már mindegyis évente legalább egyszer. És mindig azt kérem, Uram, segíts úgy olvasni, mint hogyha most olvasnám először. Segíts úgy olvasni, mint a forrásvíz. Nincs tizedik, minden pohár első pohár. Mikor forrásvizet iszol, és ez egy harc, a kijelentés, ez is egy harc, és azt látom én, hogy ha kiesik a Biblia a mai kereszténység kezéből, akkor nagy baj lesz, meg van. úgy szoktam mondani, hogy az igétlen keresztény idétlen keresztény lesz egy idő után, mert az íg ad súlyt, egy olyan alapot ad az életednek, az Isten szava. És ha a gyülekezetre gondoltuk, nagyon fontos. A tiszta, megalkuvás nélküli élő ige hirdetés. Hiszek. John Stott-nak vagy ilyenkül, hogy hiszek az ige hirdetésben. Nem az égetésben, az Isten szavának az erejében hiszek. És el kell mondjak egy bizonyságot nektek. Egy Isten átvezetett 2016 végén egy megújuláson engem. Ez nem Szentlélek ajándéka. Édesapám egy jó ige hirdető volt, és én örököltem tőle egy készséget. Ez nem kell Szentlélek. Hát, hogy tudtam úgy beszélni, hogy az emberek figyelmét lekösse, milyen egyszerű. És nagyon interaktívan prédikáltam, megszújtottam embereket, már-már ilyen stand-up komédiben ment át az ige hirdetés. És emlékszem arra, hogy a kezünkbe került egy könyvecske, nem is könyvecske, 2016 végén egy angol könyv. Mondtam Laurának, hogy én nem tudok jó angolul, olvassa fel nekem magyarul. Én jegyzeteltem, mai napig megvolt a kis füzetem, és hát abban ilyenek dolgok voltak, hogy nagyon sok gyülekezetben igét hirdetnek például. És akkor kezdtem így olvasni, hát akkor rengeteget sírtam vasárnap vajonként. Édes Istenem, mi minden volt nem ige hirdetés. És hogy az ige mennyire fontos a személyes életünkben és a gyülekezet életében. És meg kellett Isten újítson abban, hogy higgyek a Biblia szavában, mint Isten szavában, beszédében. Előbb magam számára, és hogy a Szentlélek erejével és hatalmával hirdetni az igét. És érdekes dolog történt. Néha azt értem meg, hogy fölkelek vasárnap reggel 4-kor, meg 3-kor, és felállok a szószék, és azt éreztem, hogy minden vagyok, csak erős nem. De mit érnek meg az emberek? Kezdtem átélni azt, hogy amit Pál mondta, hogy amikor erős vagyok, akkor vagyok, gyenge vagyok, akkor vagyok, erős. Az Isten ereje, te erőtlenségedben meg tud nyilvánulni. Nem a nagy szavakban, a nagy pátoszban, meg a, nem abban az Isten ereje. Az Isten ereje az Isten beszédében van. Az ő szavában, a kijelentésben van, a Bibliában van. És azt nekünk hitelesen kell továbbadni. És bátorítok benneteket, hogy imádkozzatok. Nem tudom, mennyit szoktatok imádkozni az igehirdetőkért. Mi minden hétfőn, mikor imaközösségünkben imádkozunk a házi csoportokért, imádkozunk a hétért, imádkozunk a betegekért. Nem tudom, hány fronton át imádkozunk a vasárnapért. Néhány hét, első igétését mondta az egyik előjáró. Az élet első igétését. Eljött hétfőn imádkozni. A házi csoportban imádkoztunk érte. Eljött a dicsőítő csapat próbál, ott is imádkozott velük. És azt mondja Sámuel, az üzenet, amit adott nekem Isten hétfőn, köszönő viszonyban nem volt az, amit szombatra letisztult benne. De mikor fölállt prédikálni, nem voltam otthon, csak hazafele menet hallgattuk Laurával, Erdélyben voltunk, vagy hol volt? Debrecenben voltunk, bocsánat. Megyünk haza, te mondom, hát itt árad a Szentlélek. Hát ebben erő van. Mert a megért igét hirdetett. És nagyon fontos imádkozni az Isten tiszteletét. Majd erre még visszafogunk térni. A kijelentés hegye, a Sinai hegy. Ott kapta Izrael népe a 10 parancsolatot. Megyünk egy hegyel tovább, a közbenjárás hegyére. Valaki olvassa az igét.
Másnap így szólt Mózes a néphez. Igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztel is tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj, nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Istent csinált magának. Mégis bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál.
Másfél-két hónapja voltam Gyergyószent Miklóson egy missziós konferencián. Ebben a városban a baptisták szekta, tehát ott nem tudsz labdával ugni. A Novák Zsolt barátomat megkurcolt a rendőrség a katolikus papok felbújtására. Tehát amit az apám a kommunista időben élt meg, hogy beidézik és vallatják, azt ő megérte most. 2020-as években, tudjátok képzelni? Hogy behívják, hogy miért nem beszélsz románul? Hát mondja, hát misszionárus vagyok, Magyarországról jöttem. És utólag kiderült, hogy hát nem a rendőrök haragudtak rá, hanem a katolikus papok. Miért? Mert hirdette az igét. És tértek meg az emberek. Elkezdtek vállalkozók megtérni. Elindított egy kávéházat, és a kávézóban elkezdett bibliórát tartani vállalkozóknak, mert nagyon, nem úgy jókább így Gyergyóban, meg felépített egy brandet, ilyen vállalkozó szellemű ember, és ha elmentek Gyergyóba, azt ne adjátok, olyan finom kávé nincs Prágyban, állítom nektek mindent. Saját maguknak pörköltetnek kávét, vagy olyan kávé, hogy ihacsúha, de ott a vállalkozók is meg... És kontakt kávéház, istenház, kontakt kávé istenház. Ajánlom neked, de ne hagyd kölyörajász. És a Zsolt mondta azt, hogy megtértek vállalkozóknál, ez aztán végig küzd a dugót. Aztán kinőtték a templomukat, nem fértek el? Egy 70-80 fős kis imaházuk volt, és kértek el, megvették a kereskedelmi banknak az épületét. Azt mondta a katolikus papa a polgármesternek, hogy ha a baptisták megkapják a banknak az épületét, te nem leszel többet polgármester. Nem is lehet. De megkapták az épületet. Feláll. De nem is ez a kérdés, hanem közbenjárás hegye. Azt mondta nekem Zsolt, hogy gyere, elviszlek szombaton. Van egy ima helyünk. Egy domb, inkább domb, nem hegy. Látszik az egész Gyergyő medence onnan. Minden szombat reggel fölmegy a gyülekezet, és az egész medencéért imádkoznak. Az egész medencéért. Most már Budapestért is imádkoznak, mert Zsolti most eljött az Isten Budapestre plántálni. És mondtam, gyerekek, most már nem csak a Gyergyő medencéig kell látni, Budapesti kell látni erről a dombról. És imádkozó térnek meg az emberek. A közbenjárás nagyon-nagyon fontos. Amíg Isten meg nem újtott az ima életemet, mindig amögé bújtam, hogy jaj, de sokan imádkoznak értem. Az Isten fejbe Korintus azt mondta, imádkozhatnak érted, de nem imádkozhatnak helyetted. És azt kell mondjam nektek, hogy nem megy. Tehát én arra jöttem rá, hogy imádság nélkül nem megy semmi. Ez így van kitalálva a szellemvilágban. Tehát ez nem fog működni, hogy várjuk, hogy a gyülekezet megújuljon, felébredjen, várjon a Szentlélek, de nem tesszük oda, nem. Úgymond gyermi térdológia. A térdológiát nem lehet kihagyni. És arra bíztatlak benneteket, hogy a közbenjárás hegye. Miről van szó? Izrael nép egy nagy, fatális hibát követett el, az aranybori után vagyunk, és akkor Mózes fölment, és azt mondja, nagy vétket követett el az nép. Kérlek, inkább engem törölj ki. Én nem menjek be az ígéret földjére, és azt mondja, hogy Isten, hogy nem téged foglak kitörölni, hanem azt, aki vétkezett. És van ennek folytatása, gyere, valaki olvassa fel a folytatást.
Majd ezt mondtam Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezesse ezt a népet. De nem adtad tudtomra, ki tud ezt jelent. Pedig azt mondta, nép szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg rám a te utadat, hogy megismerjenek téged. És hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te népet. Az Úr így felel. Megnyugtat téged? Az ortán megy vele?
Igen, tovább.
Mózes erre azt mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok.
Isten azt mondja, hogy nem megyek vele, te küldök egy angyal, de nem megyek. És akkor Mózes azt mondja, hogy ez nem fair. Amikor te engem elhívtál, akkor azt mondtad, hogy jössz. És Mózes azt mondja, hogy ha nem jössz, akkor nem megyünk sehol. Volt a Vensz ébredés idején egy nagyon különleges igéhirdető, késett az Isten tiszteletről, és nem volt ez neki szokás, és az egy kisgyereket kiküldték az irodája ajtajához kívülről, nézem már meg, hogy miért nem jön a lelkész, és akkor azt mondja, hogy van nála valaki. Hát ott biztos, hogy nincs áll. Nem szokott lehívandozásra fogadni senkit. Isten tisztelet idején. De azt mondja, biztos, hogy van valaki. Mert hallottam, hogy beszélt valaki, és azt mondta, hogy ha nem jössz velem, nem megyek sehova. Ha nem jössz velem, nem megyek sehova. Miről van itt szó? Az Isten nyilvánvaló jelenlétéről. Mi gyakran beavatjuk magunkat azzal, van egy szép teológiai igazság, hogy Isten mindenütt jelen való, nem? És ez igaz. Tényleg, mindenütt jelen van. De nem lehet kilépni az ő jelenlétéből, mindenütt jelen van. De Istennek van egy nyilvánvaló jelenlét. Például, amikor betölt Isten dicsősége a Szent Sátort, nem? Vagy a Salamon templomát. Vagy kiárad Isten szent lelkő, Jeruzsálem gyülekezetre. Istennek van egy nyilvánvaló jelenléte. És mi nem vagyunk varázslók. Nem vagyunk varázslók. Még az a jó. Nem tudjuk az Istent levarázsolni. Egy dolgot tudunk élni, hogy rátesszük az oltára azt, ami kedves előtte, és várjuk, hogy adjon tüzet, mint Illés. De azt nekünk kell felépíteni az oltárt, nekünk kell rátenni azt, amit ő szeretne. És ez nagyon-nagyon fontos. Isten nyilvánvaló jelenlétét imádkozni. És azt mondja Mózes, ha te arcod nem jön velünk, akkor nem. Nincs értelme, hogy tovább menjünk. Ettől vagyunk más. Ez különböztet meg minket. Mi a te néped vagyunk. Gyere velünk, Uram. Közbenjárás Isten nyilvánvaló jelenlétét. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezért imádkozni, hogy Uram, van egy ilyen szent háromságos imám minden vasárnap hajnalban, hogy Atyám, mutasd be te fiadat. Mutasd be te fiadat. Jelenskedj te fiadat. Az egyház Ura Krisztus, az egyház dicsősége Krisztus. Mindig azt hiszem, Szentlek Isten, te emeld föl, dicsőítsd meg a fiút. A dicsőítésnek az a célja. Mindig elmondom a dicsőítő csapatnak, hogy egy nagyon egyszerű szerepetek van. Karmesteri pálcának kell lenni a Szentlek kezébe. Beintetek a gyülekezetnek, ha jó munkát végeztek, a gyülekezet imádja Isten. Nem kell nagyon exponálni magunkat. Ha nekem ott vagyok egy karmesteri pálca, és elkezdem itt lóbálni, semmi nem történik. Ha Fischeri Iván kezébe adják, akkor érdekes dolgok történik mondjuk a fesztivál zenekarban, hogyha elkezdi mondgatni a karmesteri pálca. És akkor Szentlélek elkezdi a dicsőítés karmesteri pálcáját mozgatni a gyülekezetbe, akkor nagy dolgok történnek. Volt már, hogy olyan beteg voltam, hogy azt mondtam, Uram, annyi hangot ad, hogy elkezdem az éneket. És úgy elkezdett a gyülekezet, hogy azt hittem, hogy elrepül az imáz tetején. Hogy mi? Hát, hogy, mert a Szentlélek elkezdte a gyülekezetet használni abból, hogy Isten, hogy felemeljék Krisztus a gyülekezetbe, hogy ő megdicsőjön. Istennek a nyilvánvaló jelenléte. És nekünk ezért imádkoznunk kell, én úgy hiszem. Mózes ezért ment, Uram, nem megy nélküled. Nem megy nélküled, és arra bíztatlak benneteket, hogy szálljatok időt arra. Van egy ilyen, Erdélyben szoktam ezt a durva dolgot, ma némely gyülekezet annyit se készül egy Isten tisztelet, mint egy disznóvágásra. Tudod, ez jó kis parasztos mondás. Nem így működnek a dolgok, higgyétek el. Tehát amikor egy gyülekezet azt látod, hogy árad a lélek, amögött van valami. Nem emberi teljesít, nehogy félreértsetek, de van valami. Van olyan dicsőítés vezetünk, aki 6-kor fel kell Kunszent Miklóson, hogy 7:30 legyen az imaházba, és a próbát elkezdjük. És 9-kor kezdjük az Isten tisztelet. És akkor mondom neki, te Pityu, tehát azért ez mégiscsak emberkínzás, hogy felköltöd a gyerekét, és eljöztök. Tudjátok, mit mond nekem? Nekem megtiszteltetés, hogy szolgálhatom az Istent. És akkor vakarja a fejét Mikes Sálmán, és azt mondja, hogy én fizető forradalmár vagyok, ugye? Nem? Ezért kapom a fizetést, csúnyán mondom, mint fizetett lelkész. Ő meg önkéntesként föl kell 6-kor, hogy 7:30 elkezdje próbálni. És akkor nem értik az emberek, hogy de mitől más egy Isten tisztelet? Hát azért, mert az oltárt föl kell építeni, és ott olyan dolgokat kell tenni, amire jöhet a tűz. És ezt Isten mondja meg, hogy miért gyere rajta. És hadd biztassak beleketeket, hogy kezdjetek el imádkozni. És most lehet, hogy megint polgárpukkasztó legyek, nem mindig palástos papra vártok. Higgyétek el, hogy Isten elhelyezett ebbe a gyülekezetbe ige hirdető ajándékot. Nálunk a gyülekezet több mint 10 ige hirdető van. Az egész nyaram úgy megy, hogy egyszer prédikálok, egyszer nem, egyszer prédikálok, egyszer nem. És nem palástos papok prédikálnak otthon, a gyülekezet szolgálattevő. Egy egészséges gyülekezet ki tudja nevelni a szolgálattevőt. Amen vagy nem amen?
Amen.
Hisztek ebbe? imádkozzatok ezért, és kezdjetek el, mikor jön egy új szolgálat, és akkor az egész gyülekezet, és akkor jövök haza, és akkor ilyen SMS-t kapok, hogy nem is tudtam, hogy a Pálffy Söty is megkapta az igét és ajándékát, vagy a tanítás ajándékát. Hát mondom, halleluja. Milyen jó. Milyen jó. De ez kell, ez a közbenjárás. Kell ez a hozzáállás, az Isten tisztelethez. Bátorítlak benneteket erre. A közbenjárás az Úr jelenlétét a gyülekezetben. Megyünk tovább egy következő hegyre, szellemi harc hegye. Valaki olvasson.
Eljött Amálék és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak. Válasz ki férfiakat közülünk, vonulj ki és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten mottya a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Hur pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb.
No comment, tehát ez nem kell sok magyarázat, önmagáért beszél. De az elmúlt héten ott volt bennem egy harc, hogy nagyon sűrű voltak az előző napjaim, és nagyon kevesebb tudtam ide készülni. És ott volt a kísértésben, akkor nem megyek most kis csoportra. Nem, még ez lelki gondozni, még az is jön hozzám, nem megyek. És a Szentlélek azt mondja, nem, menjem, az többet fog érni, hogyha imádkoznak érted. És elmentem a keddi házi csoportba, és a hétfőim alkalommal, és a szerdai házi csoportba, és kértem, hogy imádkozzatok értem. Mert szükségem van rá. Mert nem megy másként. Volt egy nagyon aranyos néni egy gyülekezetbe, oda ment a pásztorhoz, hogy ő szeretne betegeket látogatni. Úgy érzi, hogy erre hívja az Úr. Gondolta a pásztor, megnézi, hogy tényleg erre hívta az Úr, és elment meglátogatni azokat a betegeket, akiket látogatott ez a néni. És hát érdekes dolgok történtek, mert ment az egyik valakihez, és nagyon sírt a mama, hogy itt volt Iván, de azt mondja, ilyen furcsa neve volt ennek a nőnek, de arról azt mondta, hogy anyósa is abban halt meg, és legyek nyugodt, nagyon boldog le, és kicsit úgy összetört az embereket, nem ez volt az jó ajándéka. És mind gondolkozott Henry Blackaby, hogy tudja valahogy leszerelni ezt a testvérnőt, hogy talán nem ez az jó ajándék, hogy betegeket látogasson. És meg... Tessék? Sűsöpőzött. Jó. És képzeljétek ki, hogy észrevett valamit, hogy egy nagy imaharcos volt ez asszony. Tehát amért ő a gyüleket elkezdett imádkozott, mindig történt valami. Tehát van az imádság, ami mindenki számára fontos, de van, akinek ez a külön ajándéka. És akkor ezt észrevette, azt mondta, figyelj ide, én úgy látom, hogy téged az imaharcban nagyon használ az Isten. Akik bemerítkeznek és tagok lesznek, hozzád küldöm őket ima szemináriumra. A másik olyan beteg volt már ez az asszony, amikor öreg volt, hogy nem tudott elmenni az imázba. Minden szombaton felhívta Harry Blackaby-t, adj egy listát, hogy kikért imádkozok vasárnap. 10-15 embert fölírt, az vasárnap este megívta. Na, kikért meg a 15-ből? Nem volt olyan vasárnap, hogy a listából valaki ne térjen meg. De az biztos, hogy a gyülekezet tér, úgy hívták a gyülekezet térde. A gyülekezet térde. Tehát, hogy érdekes, hogy Józsi lemon a völgybe, a karddal a kezében, meg de Mózes fenn van a hegyen. És lehet, hogy valakit erre hív közzetek az Isten. Erre kaptál ajándékot. Lehet, hogy nem akarsz kiállni, prédikálni, de azt mondod, én leszek a gyülekezet térde. És közben járunk. Az ima harc, ez nagyon-nagyon fontos. Nem is akarom részletezni. Már nincs sok. Az elengedés örökség továbbásának a hegye. Valaki olvassa el.
Ugyanezen a napon így beszélt Mózeshez az Úr. Menj föl ide az Abárim hegységbe, a Nebó hegyre, amely Moab földjén Jerikóval szemben van. Tekints meg Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak a birtokába adott. Azután meghalsz azon a hegyen, amelyre fölmégy, és elődeid mellé kerülsz, ahogyan a testvéred Áron is meghalt a Hór hegyen, és elődeid mellé kerül. Megláthatod ugyan közelről azt a földet, de nem mehetsz be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adott.
Érdekes, hogy egy 120 éves Mózes is elérkeznek Kánaán határához, és neki volt azért egy bukás, ahol az Isten dicsőségét megsértette. Emlékeztek, akkor rájutott a kősziklára, és fakasszunk nektek vizet. Tehát odaállt az Isten helyére. És ez egy nagyon érzékeny terület. Tehát amikor odállunk az Istenért, és azt hiszük, hogy mondjam, az egér azt hiszi, hogy az elefánt mellett, hogy miatt a dübörög a híd, az nem egy túl szerencsés gondolkodás. És Mózes egy kicsit ott, hogy mondjam, felszívta magát, és túllőtt a célon, és azt mondta az Isten, hogy figyelj, hozzányúlt egy olyan dologhoz, ami élethalál kérdés, pedig a dicsőségét is látott a hátulról annak idején. De ott Isten azt mondta, hogy ennek következménye van, de mindjárt látni fogjuk, hogy ez is kegyelem, hogy Isten megengedte ezt Mózesnek. És van az életünkben egy ilyen, hogy szoktam mondani, hogy 50 felett az embernek nem a karrierét kell építeni, hanem az örökséget továbbadni. Úgy mondják, hogy lelki kísérés, vagy tanítványozás. Hogy magad mellé veszel valaki, és elkezded neki továbbadni. De van egy aranyos ember a gyülekezetünkben, nagy informatikus zseni, és mondta, hogy mindig mondja, hogy két cége van, és nincs ide, mert rohan egyik helyre a másikra, és senki nem tudja megoldani a problémákat meg őt. És mondom, próbáltad továbbadni a tudásodat? Hát azt mondja, nem szívesebben adom, szóval, mert jól esik, hogy valami csak én tudok. Figyelj ide, Zsolti, mondok neked valamit. Van egy nagyobb öröm ennél. Az a nagyobb öröm, amikor látod azt, hogy valaki túlnőtt téged, és tudod feltanítványozni. Hát mondom, amikor Barnabás mellett kinőtt Pál. Hát Barnabás nem tartott gyászmisét. Pál apostol kinőtte magát mellette. Nem? És akkor találkozok néhány hét múlva, és akkor működik, mondom, mi működik? És már három tanítványom van. És azt, hogy képzeld, hogy akkor öröm látni őket, növekedni, fejlődni. Tehát József felnőtt Mózes mellett, és tudott elengedni, tudta továbbadni az örökséget. Ez egy nagyon-nagyon fontos, az elengedés, az örökség továbbadásnak a hegye. És hogyha megmondta, hogy menj fel, felviszlek téged a magas hegyre, a Nebu hegyre, hogy nézd meg Kánaán földjét, amit Izrael fiának a birtokába adok. És ez egy érdekes dolog, amikor az ember ezt átéli. És ez nem csak ennyit jelent, az elengedés, az örökség továbbadásnak a hegye, hanem az áldás hegye is. Itt csak a végét írtam le, másoltam az áldásnak, valaki olvassa el.
Ezzel az áldással áldotta meg Izrael fiait Mózes, az Isten embere mielőtt meghalt. Ezt mondta, nincs Jesuron Istenéhez, Jesuron Istenéhez fogható. Az égen átszágult segítségedre a fellegeken fenségesen. Az örök Isten a te menedéked örökkévaló kardjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondta, pusztítsd. Biztonságban lakhat Izrael, Jákob forrása egymagában, Gabonának, mostnak földjén, ahol az ég harmatot hint. Boldog lehetsz, Izrael! Van-e, aki hozzád fogható, olyan nép, amelynek védelme az Úr?
Az előzménye az, hogy fölmegy erre a hegyre, az első vers előszól, és 12 áldás mond el, minden törzset külön megáld, hogy megrendítően szép ez a 33. fejezet, hogy áldja meg törzsenként Izraelt. És a végén ez egy összefoglaló áldás, a Jesuron az Izraelnek a beceleve. Izraelke. Csak ez nem olyan szép. Szeba Jesuron, nem? Nincs Jesuron Istenhez foghat. Az égen át szágult segítséged, a felegeken fenségesen. És hadd idézem Kálit, hajlékod az örök Isten, örökkévaló karré tartanak. Kiűzte ellenségedet. És olyan szép ez, hogy boldog vagy Izrael, van-e, aki hozzád fogható, olyan nép, amelynek védelme az Úr. Megáldja az áldás hegy, az áldásmondás helye. És olyan fontos ez, hogy legyenek ilyen emberek a gyülekezetben, akik áldást mondanak az Isten népére. És idehoztam a legvégére, hogy van még egy hegy Mózes életében, a mennyei kárpótlás hegye. Arra jöttem rá, tudjátok, hogy Isten igazából jó tett Mózes, hogy nem vitte be Kánaán földjére. Azért, hogy mondjam, szerintem nagyon csalódott volna. Tudjátok, hogy mi mindent csinált 10 év a Kánaán földjén. Tudjátok, jó? És hogy nem baj, ha nem látta ő ezeket a dolgokat, a pirák korát főleg nem látta. Hogy állandóan bálványimádás a csábulnak, és Isten az ítéletében is kegyelmes. Én azt vettem észre, hogy én nem tudom, hogy csinálja, hogy amikor valamit nem ad meg, azt is azért nem adja meg, mert szeret. Édesapám 63 év meghalt balesetben, akkor nagyon nehezen tudtam elfogadni. Hogy egy ember, aki végig szolgál az egész életét, végig vonatozza, mert nem volt autója, egy vonatállomás figyelmetlenség miatt meghalt balesetben. És pereltem az Istennel. Aztán olyan furcsa dolgok történtek utána az Erdély Szövetségben, a Baptista Szövetségben. Olyan emberek része, akiket ő felkarolt, mentorolt, küldte őket, menjetek, tanuljatok, támogattak, mindig küldte őket maga előtt, magát mindig hátraszorította. És ezek az emberek olyan csúnya dolgokat csináltak, hogy azt mondom, Uram, talán jobb, hogy nem érte meg az apám, hogy lássa ezeket a dolgokat. Hogy Isten néha, amikor úgy érzed, hogy megfoszt valamitől, abban is van kegyelem, abban is van irgalom. És azért van mennyi kárpótlás, valaki olvassa fel. Hó, bocsánat, mit csináltam? Jó, meg.
Hat nap múlva Jézus maga mellé vett Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas helyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amelyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lenni. Hadd készítsünk három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta őket.
Nem ment vagy nem ment be Mózes az ígéret földjében? Jó kérdésem. És nem is akárhogy, és nem is akár mikor. A beteljesedéskor, amikor Jézus eljött, az Isten fia, ott volt azon a föld, az ígéret földjén megjelent, és akkor hozta őt oda, Isten, és azt mondta, akkor megengedem. Ez a mennyérkápotlás. Döbbenetes látni Istent ebben a folyamatban, és nagyon nem tudom, tehát legyetek ebben rugalmasak, hogy mennyire tudjátok használni a kérdéseket, le lehet fotózni a kérdéseket, de hoztam néhány kérdést. Milyen szolgálatra hívott, vagy hív Isten most téged a gyülekezetedben? Mik a kifogásaid? Mi az, amitől félsz? És lehet, hogy csak egy kérdésre válaszolsz. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy most mindenkinek kötelező minden kérdésre válaszolni. Aztán mit mondott neked Isten a közelmúltban magáról, rólad? Ugye Kielentés hegyéről van szó, hogy tapasztalt az Isten hangját az életedben, hogy beszélget veled az Isten? Aztán szoktál-e közbeállni a gyülekezetedért, az Isten tiszteletekért, Isten jelenlétéért? Kikért harcolsz mostanában imában? Kik azokat kérted viszel? És azt mondod, Uram, várom, hogy cselekedj az életedben, mint ahogy Mózes harcolt a hegyen, az amáleki folytatott háborúban. Hát a kárpótlás az majd odébb lesz. Hogy ahhoz nem tettem fel kérdést, de hogy akkor megint lenne egy ilyen beszélgetési idő, és akkor